A napelemek hatásfokát 20-ról 80%-ra emelné egy amerikai kutatás. Erről is szó lesz a következő percekben. Ez az Energiavilág, az Inforádió energiaipari magazinja.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az amerikai Rice Egyetem tudósai kidolgoztak egy elméleti koncepciót arra, hogyan lehetne hatékonyan felhasználni a napelemek által felvett hőenergiát, azt fényé alakítani, majd energiát termelni vele. Ezzel elméletben a 20-ról 80%-ra lehetne emelni a napelemek hatékonyságát. Mizsei János villamosmérnök, a BME egyetemi tanára az Inforádiónak azt mondta, a kutatás gyakorlati megvalósíthatósága még nem biztosított, és problémát jelenthet, hogy olyan drága a technológia, mint maga a kinyert többletenergia ára. Fehér Anna Magda interjúja.
A dolog lényege az, hogy eddig a napelemek a látható fénynek egy kis tartományát tudták hasznosítani. Most ők azt próbálják valahogy megcsinálni, hogy a látható fénynél kisebb energiájú fény, ami a hősugárzás például, meg a rádió és infrasugárzás is ez, ezt valahogy átkonvertálni egy kicsit nagyobb energiájú fénysugárzássá, majd ezt a fénysugárzást hasznosítani, mint a szokásos napelemek technológiában is ez megy. Most ezzel az a helyzet, hogy energetikai problémák vannak, tehát kisebb energiájú fotonokból nagyobb energiájú fotonokat eddig még senkinek nem sikerült csinálni a gyakorlatban. A Rice Egyetem dolgozóinak sem sikerült, ők is csak számítógépes modellekkel számoltak, hogy bizonyos szén-nanocső elrendezésben esetleg ez a dolog megvalósítható. Én ez ügyben eléggé pesszimista vagyok, mert nem is biztos, hogy a gyakorlatban ez megvalósítható. Másrészt azt is meg kell fontolni, hogy ha gyakorlatban megvalósítható-e, akkor megéri egy négyszeres hatásfokjavulásért megcsinálni egy valószínűleg sokkal drágább technológiát. Tehát ha csak háromszor olyan drága lesz, akkor már megéri, de amennyire én ezt a szén-nanocső technológiát ismerem, ez sokkal drágább lenne.
Hiszen most 20, maximum 30-40% a hatékonysága egy-egy napelemnek, de mit ígér ez az elméleti számítás, ez az új módszer?
22%, ami tényleg nagy tömegben lehet csinálni, 22-24%-ig van a hatásfok. Ha ez fölmenne 80-ra, mint ahogy ott az elméleti modellek alapján ez kiderült a számításokból, akkor nyilván ez nagyon nagy áttörés lenne, de hát hogyha a dolgot megcsinálni négyszer olyan drága lenne, akkor már nem érné meg.
A szén-nanocső már létezik, amelyel átalakítanák a hőenergiát?
Létezik, ez egy nagyon érdekes módosulata a szénnek, magas hőmérsékleten bizonyos körülmények között keletkezik. Ugye a szénnek sok módosulata van, a grafit, a gyémánt, ezek nagyon nem hasonlítanak egymásra, ugye, de mindegyik szén. A szén-nanocső olyan, úgy néz ki, mintha a grafitnak a kristálylemezkét úgy föltekernénk, és néhány atomi méretű kis csövek keletkeznének szénből. Ezeknek rendkívül sok és érdekes tulajdonságok van, tehát én nem zárom ki, hogy két kisebb energiájú foton hatása összegződhetne, és egy nagyobb energiájú foton kijönne belőle, magyarul két hősugárzással kapcsolatos foton energiájából egy darab fénysugárzásos foton jöjjön ki, de ilyenre a természetben nem nagyon van még példa, tehát ezt még senki nem csinálta meg, és hát a technológia se egy egyszerű dolog, egy szén-nanocsöveket rendezetten fölvinni valahova, és ráadásul ezt egy napelem felületére, vagy egy napelem mellé összeintegrálni, hát ez bizony nem látszik egy olcsó dolognak. Tehát ha a dolog elvileg meg is csinálható, akkor se biztos, hogy megéri megcsinálni, mert valószínűleg meglehetősen drága lesz.
De a hőenergia az egy problémás része a napelemeknek? Tehát a hő is fényt bocsájt ki, csak emberi szemmel nem látható?
Na, itt is fizikórát kell tartani, ugye vannak a rádióhullámok, az mindenkinek megvan. Akkor van a hő, hősugárzás, az is mindenkinek megvan. Van a fény, van a röntgensugárzás, kozmikus sugárzás, ez mind ugyanaz az elektromágneses hullám, csak különböző a hullámhossza. Most olyan gyakran előfordul, hogy egy nagyobb energiájú, kisebb hullámhosszú, nagyobb frekvenciájú sugárzásból hő keletkezik. Nagyobb energiából kisebb energia az úgy egyszerű csinálni, de két kisebb energiájú fotonból egy nagyobb energiájú fotont csinálni, hát ez azért nem egyszerű. Ilyet még nem láttunk.
Milyen más kutatási irányok bontakoznak ki, amelyek esetleg hatékonyabbá tehetik a napelemeket, a napenergia?
Hát ami ettől a hírtől független, hogy ez egy nagyon érdekes irány, és mondom, még nincs bizonyítva semmi, bár a kutatás kutatás komolynak tűnik, mert ez a Rice Egyetem ez nem egy rossz egyetem, tehát én utána néztem ennek is, és a hír, hogy ott modellezték ezeket a dolgokat, és tényleg komolyan foglalkoznak vele, ez igaz. Nincs ez még laborasztalon ez a berendezés. Más kutatási irányok, amik a napelem alkalmazhatóságát segítik, szerintem egyértelműen az, hogy a jelenlegi technológia olcsó és tömegtermelhető legyen. Ennyi. Az a 20-22% az nagyon jó, ha ez olcsóbb, és egyre több ember számára hozzáférhető, akkor az az igazi fejlődés útja.
De ez a gyártásnak, iparnak a fejlődését jelenti, de tudományos szinten milyen irányok vannak?
Tudományos szinten vannak még irányok, egy kicsit hasonló ehhez a szén nanocsőhöz, hogy más anyagokat alkalmazni a napelem technológiában, amelyek esetleg egy picit nagyobb hatásfokot lehet elérni, de ott megint beleütközünk abba, hogy hirtelen nagyon drága lesz minden. Ugye a szilíciumot iszonyatos tömegben gyártja az ipar, nagyon jó kidolgozott a technológia, csipek is szilíciumból készülnek meg a napelemeink, nagy része is szilíciumból készül, jelenleg már a napelem célú felhasználása a szilíciumnak sokkal nagyobb tömeget jelent, mint ami a mikroelektronikai és elektronikai célú felhasználás. De, mint hogy ez a technológia jól ki van dolgozva, ezért viszonylag olcsó, nagyon nehéz egy másikat találni, ami még olcsóbb.
Mizsely János villamosmérnököt, a BME egyetemi tanárát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja, az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A napelemekkel ellentétben nem mindig jó, ha az épített környezetet, illetve annak egyes részeit közvetlenül éri a napfény. A tér vagy épület burkolatnak használt anyagok hőelnyelő képessége miatt ugyanis azok közvetlen közelében akár 10 Celsius fokos különbség is mérhető, és ez a nyári nagy kánikulában jelent csak igazán problémát, a terek hűtésétől az emberek hőérzetéig. Balogh Miklós díszítő közszakértő szerint a megoldást a mészkő használata jelentheti.
Különösen az utóbbi időben a városi építkezéseknél, és ez nem csak az épületekre vonatkozik, különösen a külső homlokzatokra, külső megjelenésre házaknak, hanem mondjuk a városi tereknek az építésénél, az tudjuk, hogy olyan anyagokat kellene használni, ami lehető legkevesebb energiát pocsikoljuk el magában az anyagnak az előállítása során, ugye ezt hívjuk olyan ökolábnyomnak. Éppen a Le Monde foglalkozott most az utóbbi napokban azzal, ugye, hogy a párizsi, meg ezekben a nagy melegekben, hogy a városi hőszennyezéseket hogyan lehetne ugye csökkenteni. Hogy milyen anyagokat használnak burkoló anyagoknak, a házaknak, az épületeknek a homlokzatán, tetején, vagy a városi terekre. Ebből a legjobb anyag, ez most már bizonyítható, hogy a mészkő. Tehát a mészkő az, amelyik úgy veri vissza a hőt, hogy csak pár fokkal emeli meg a levegő hőmérsékletét. De például a szürke gránitok, a betontermékek, ezek körülbelül 5-10-15 fokkal is megemelhetik a levegőnek a hőmérsékletét. A mészkő az, amelyik csak pár fokkal. A másik, erre Németországban már vannak kutatások, tehát ugye a természetes köveknek a beépítésével tudjuk ugye csökkenteni a környezetszennyezést, és ez azért van, mert magához a díszítő köveknek a felhasználása az nem igényel nagy energiát, mind az üveg, cement, ezeknek ugye az előállítása során óriási energiamennyiséget használunk fel az égetés során. Aztán majd amikor megsemmisítjük őket, valamikor mondjuk 30-40-50-60 év múlva, akkor ezeket az anyagokat ugye ilyen megsemmisítő helyre kell vinni. A természetes köveknél ilyen nincsen. Ami probléma, az a nagy súly, és ugye az, hogy minél messzebbre szállítjuk, akkor az energiafelhasználás elég magas. Ezért ugye vannak ilyen nemzetközi szabványok, ahol azt mondják, hogy a természetes kövek, tehát ezek a díszítő kövek, ezek akkor energiatakarékosak, és az egyik legkörnyezetbarátabb építőanyag, hogyha ezt körülbelül a 800 kilométeres körzeten belül használjuk föl. Azon kívül, akkor ott már akkora ökolábnyomot hagy, hogy akkor már az is kezdi elveszíti azt az előnyét, amivel egyébként minden más anyaggal szemben a természetes kövek azok előnyt élveznek.
És hát nem kell nagyon messzire menni annak, aki meg akar érezni, hogy mi a különbség egy városi vagy egy vidéki mikroklíma között. A nagyvárosokban, akár itt Budapesten, hogyha valaki vasbeton épületek mellett megy el, akár este 9-10 óra körül, olyan, mintha egy fűtőtest mellett sétálgatna, érezhetően dől a meleg ezekből a falakból. Mit lehet ezzel tenni?
Mondok egy példát. Valaki, aki meg akarja tapasztalni, hogy milyen különbség van az anyagok és anyagok között is. Ha sétál mondjuk a Kossuth téren, és próbálja meg papucsban vagy a cipőjét levetni, és mondjuk olyan 11 és 2 óra között. Lépjen rá a mészkőre, a másik lábával pedig lépjen rá a mellette lévő andezit kockára. Pillanatok alatt meg fogja égetni a lábát az andezit, a mészkőben pedig azt fogja érezni, hogy tulajdonképpen a levegő hőmérsékletén mi mértük a városban ezeket a hőszennyezéseket, és képzeld, amikor 12-14 foknyi különbség van két anyag között, és a levegő hőmérséklete olyan 1 méter 50 centi magasságban, másfél méter magasságban, 12-14 fokkal megemelkedik a térnek az anyaga miatt. Amikor mondjuk a napsütésben mondjuk 40 fok van, akkor ez 50 fok lesz. Ha mészkövön mi járunk, akkor ez csak 43 fok lesz. Amerikában ott már erre van egy ilyen úgynevezett SRI mérőszám, ez a Solar Referencia Index szám, úgyhogy most már ott azt tervezik, hogy nem csak a tereket burkolják ezekkel, hanem hogy az épületeknek a tetejét is, meg a homlokzatán is minél nagyobb legyen a mészkőburkolat. És ezzel az index számmal kell az anyagokat minősíteni. Németországban már ajánlás szintjén működik, Európában máshol még nagyon nem, de hát mondjuk a görögöknél, olaszoknál, horvátoknál ott ebből nem is csinálnak problémát, mert ugye az épp századok alatt ők megtapasztalták, hogy ez akkor jó, hogyha mészkővel van burkolva minden, és nálunk Magyarországon több bánya is van, aki ugye mészkőbányászattal foglalkozik. Nekünk még az a szerencsés helyzetünk van, irgalmatlan mennyiséget importál például Kína is, meg Amerika is mészkövet. Magyarországon ebből a szempontból szerencsések vagyunk, mert a világ legjobb minőségű mészkövei vannak itt nálunk, tehát amik ugye külső térburkolatokra mindenhova alkalmas volna, tehát ezt jobban betervezhetnénk, és nem is kell messziről hozni, hanem itt van Magyarországon több bánya is van erre.
Balog Miklós díszkőszakértőt, a Reneszánsz Kőfaragó ZRT vezérigazgatóját hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág ezzel véget ért, a szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!